írása szerint Evangélium 5. fejezetéből olvasom az első 11 verset. Amikor egyszer a sokaság Jézushoz tódult és hallgatta az Isten igéjét, ő a Genezáret tó partján állott. Meglátott két hajót, amely a tópart közelében állott. A halászok éppen kiszálltak belőlük, és hálóikat mosták. Ekkor beszállt az egyik hajóba, amelyik Simoné volt, és megkérte, hogy vigye őt egy kissé beljebb a parttól. Azután leült, és a hajóból tanította a sokaságot. Miután abba hagyta a beszédet, ezt mondta Simonnak, evezz a mélyre, és vessétek ki hálóitokat fogásra. Simon így felelt, Mester, egész éjszaka fáradtunk ugyan, és semmit sem fogtunk, de a te szabadra mégis kivetem a hálót. És amikor ezt megtették, olyan nagy tömeg halat kerítettek be, hogy szakadozott a hálójuk. Ezért intettek társaiknak, akik a másik hajóban voltak, hogy jöjjenek és segítsenek nekik. Azok pedig oda mentek, és annyira megtöltötték mind a két hajót, hogy majdnem elsüllyedtek. Simon Péter ezt látva leborult Jézus lába elé, és így szólt, menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok, Uram. A halfogás miatt ugyanis nagy félelem fogta el őt, és azokat, akik vele voltak és segítettek. De ugyanígy Jakabot és Jánost, az Ebedeus fiait is, akik társai voltak Simonnak. Jézus akkor így szól Simonhoz, ne félj, mostantól kezdve embereket fogsz. Mire kivonták a hajókat a partra, és mindent ott hagyva követték őt. Testvéreim, a teológusok azt mondják, hogy ez Péter megtérésének a története, és lehet ezt a történetet összehasonlítani egy másik nagy megtérés történettel, nevezetesen Pál apostol megtérésének történetével. Egészen más első pillanatra a két megtérés történet, de ma ezen töprengtem, hogy a sok másféleség mögött mi az azonosság. Erről fogok ma beszélni. Meglepőnek tűnik talán, hogy együvé vesszük ezt a kettőt, de hát ténylegesen megtérésről van szó, és majd látni fogjuk, hogy nagyon is sok hasonlóság van a két megtérésben, annak ellenére, hogy nagyon sok különbség választja egymást, szóval a kettő. Az egyik szárazon törtik, a másik vizet, az egyik egy római polgár, bár zsidó, a másik zsidó polgár, az egyik a betű embere, a másik a természet embere, az egyik fanatikusan vallásos rabbi növendék, a másik egy egyszerű halász ember, akinek a vallásosságáról semmit nem tudunk. Szóval első pillantásra a különbségek ötlenek szemünkben tényleg, hát miközben egyiknek a másikhoz annyira más volt a damaszkuszi élmény, és itt a tengeren, a galileai tengeren ez az élmény. De ismét mondom, megtérés, mind a kettő megtérés, alapvető fordulat az életükben, és ha most már nem a különbözőségeket keressük, hanem a közösségeket, a közös vonásokat, akkor meglepően sok közös vonást találunk. Most ezeket kezdem sorolni. 7 ilyen azonosságot, vagy rokonságot fedeztem fel a két megtérés között. Az első az, hogy mind a két esetben válságba jutott embert szólít meg Jézus. Pál apostol annak ellenére, hogy nagy erőben jött, ment, üldözte a keresztényeket, apjában válságba jutott ember volt, a régi hite elbizonytalanodott, ingerelték a keresztények az örömükkel, az újfajta hitükkel, válságba jutott a maga módján, maga vallásos módján, és ezáltal, hogy válságba jutott, ezáltal megérett arra, hogy megszólítsa az Úr Jézus Krisztus. Péternél a válságot szinte csak jelzi az evangélista, de azért súlya van az evangéliumban minden szónak, és különösen ennek a semmi szónak, ami itt az evangéliumi történet van, ennek nagy súlya van. Mester, jó lett, egész éjszaka fáradtunk, és semmit nem fogtunk. Ez nekem rendkívül sokat mond, ez egy élettörténet, egy kerek élettörténet. Mester, szegény gyerek voltam, tanultam, diplomáztam, ezek kínlódtam egész életem, és semmit nem fogtam. Itt vagyok életem végén a semminél. Válság. Az emberlétnek a válsága tükröződik ebben a kis vallomásban, jelenetben. Mester, egész éjszaka erőlködtünk, hát mi csak értünk hozzá, becsületesek, szorgalmasak voltunk. Na tehát ez az első összekötő kapcsolat a két megtérés történet között. Válságba jutott emberekkel kezdi Isten a munkáját általában. Ezen külön sokat töprengek én magam is őszintén meg, hogy tényleg ez szinte-szinte egyedül járható, csak ezen az úton lehet a lelki életben elindulni és előbbre haladni. Hát erre az én válaszom, testvéreim, hogy az Isten országában nincs kivétel nélküli törvény. Általában így vannak, általában úgy vannak a dolgok, de mindig van kivétel, tehát ez alól is van kivétel, hogy válságba jutott embereket szólít meg az Isten. Van kivétel, de nem sok. Az a meggyőződésem, hogy 100 ember közül, aki megtért valóságosan, 100 ember közül becsülésetlen legalább 90 ember válságok útján indult el. Van 10 ember talán, aki boldogságában, sikerélményében, váratlan öröm újjongásában ismer, hogy de hiszen itt van az Isten, ez az Isten ajándéka. Jó, ha van 100 közül 10, de az a meggyőződés, hogy legalábbis 90 a nyomorúságában, a semmiben, a csalódásban, a betegségben, a veszteség, a keserűségben indul el. Én a 90 közé tartozom. Tessék, ki jól felhúzza magát, hogy ki van itt, aki örömébe lett keresztjén, akit a sikerélmény vitt el Jézus Krisztus közelében. Ki van itt, hányan vagyunk? Vajon az a gyanúm, hogy akik itt vagyunk, legtöbben a 90 közé tartozunk. Válságokban közelít hozzánk az Isten, és ezért a válság más minősítést kap, hogyha eredményes volt a válság. Persze a válság valakit csak a keserűségbe, végsősorban a öngyilkosságba hajt, az gyötrelem. A válság elvétette a célját. De biztos vagyok felőle, hogy aki valamiféle krízisbe, válság helyzetbe jut, ott az Isten keze van, hogy ott az Isten közel van, ott Damaszkusz felé megy az ember, vagy ott a Péter élménye ismétlődik, hogy Mester, hiába a semmi. 20. század emberét a semmi jellemzi. Semmi. Ami tegnap még valami volt, az már a szétfosztott semmivé. Na tehát ez az első hasonlóság. Pál is válságos helyzetében szólította meg Jézus, és Péter is a válságból indult el a megtérés útján. A második hasonlóság, vagy egyenesen azonosság az, hogy Jézus kezdte a dolgot, nem az ember. A megtérésünket Jézus kezdi el, nem mi. Jó esetben mi aztán csináljuk, megyünk az úton, de igazából Saulnál is, meg itt Péternél is Jézus volt az, aki kezdte, és pedig a szavával kezdte, megszólította Saulust. Nevén szólította Saulus, Péternek annyit mondta, hogy erezz a mélyre, vessétek ki a hálóitokat. Ugye a történetre emlékezünk, először kölcsön kéri a hajót, aztán háttal Péternek, arccal a parton összegyülekedett sokaság felé, a hajó orrában ül, Jézus nem áll, hanem ül, hajó orrában ül, és ott tanítja háttal Péternek, arccal a sokaság felé. Aztán egyszer csak megfordul, és onnan kezdve arccal van Péter felé, és megszólítja, hogy erezz a mélyre, és vessétek ki a hálókat a fogásra. Tehát Jézus szava, Jézus kezdeményez. Valami történik az életünkben, amit nem mi indítottunk el, hanem ami elindult. Elindult valaki felénk, elindult bennünk valami, megmozdult bennünk valaki, Jézus. Közelébe kerültünk Jézusnak, és elkezdett élni Jézus. Én külön pontnak vettem aztán ezt a harmadik gondolatot, hogy tudnék, nem egyszerűen csak megszólította például Péter, hanem valami jelt adott önmagáról, dicsőségéről, hatalmáról, a csodálatos halfogásra gondolok egész éjjel. Hiába fáradtunk, de a te szabadra kivetjük állokat, kivetik, és akkor nem tudják befogni a halakat, annyit fognak. Tehát Jézus megszólítja Pétert, és a szava után egy jeladás történik. Pál esetében is, Saul, Saul, miért gergetsz engem, és akkor mennyei fénybe jelenik meg Jézus úgy, hogy leesik valósággal a földre. Saulus, Pál. Tehát isteni erőhatás kell a Jézus szavához, ez a harmadik dolog. Válságban vagyok, Jézus megszólít, de még a megszólítása kevés, kell, hogy a megszólítása után valami erőt éljek át, valami különös, nem kiszámítható, nem remélt dolog történik, isteni erő mozdul meg mind a két esetben. Mind a két esetben azonos a válasz erre az erőhatásra. Tudnék, megjelenik a bűntudat, megjelenik az önismeret, az alázat. Pál apostolnál azt olvassuk, hogy megvakul attól a fénytől, leroskad a földre. Ott nincs kifejezetten ez a szó, hogy Uram, én bűnös ember vagyok. Tehát ezt a későbbi vallomásaiban újra meg újra elmondja Pál, hogy mennyire méltatlan vagyok én az apostoli szolgálatra, hiszen egyházat üldöző voltam, és gyilkos voltam. Tehát Pál apostol ott a Jézus Krisztus dicsőségének a fényében ismeri meg igazán önmagát, és Péter is a Jézus jeladásának a fényében rendül meg, úgy, hogy leborul Jézus lába elé, és megvallja, Uram, én bűnös ember vagyok. És ez, testvérek, ez megint csak egyetemes törvény, talán nem is 90 és a 10, hanem itt a százat kell mondani, hogy mind a 100 embernél, aki igazán megtér, annál valamiféle isteni erő jelent meg. Más az, hogy tudok az Istenről valamit, más az, hogy tagadom az Istent, vagy hiszem az Istent, hogy mindegy szinte e tekintetben. A lényeg az, hogy egyszer csak valami emberen túli jelenik meg, valami emberen túli élményben, erőjátékban van részem, csodában van részem, gyógyulás csodájába, vagy a megtartatásnak a csodájába. Tehát kell ez, hogy valami isteni erő mutatkozzék az életünkbe, és ez megrendülést vált ki, bűntudatot, önismeretet, egészen újfajta szemléletet vált ki. A negyedik közös elem, tehát ez, hogy megrendülés, bűntudat, válságban vagyok, Jézus kezdi, úgyhogy megszólít, erőt mutat, csoda dolog történik velem, megrendülést vált ki belőlem, bűntudatot vált ki belőlem Jézusnak az ereje, a hatalma. Érdekes, hogy egyáltalán nem mondta Péternek, hogy te nyomorú bűnös ember vagy, és mégis, amikor az isteni megjelenik, abból megrendülés és remegés, reszketés, bűntudat születik. Mondom, ez nem 90 nap, 10 000, ez 100. Amikor az isteni megjelenik, akkor az ember a maga méltatlan voltára ráeszmél, a szent jelenlétébe elfogja a remegés az ember. Na, az ötödik jelt ebben látom, az ötödik közösséget a két megtérés között, hogy ezután következik a kegyelemnek a kinyilatkoztatása. A kegyelem. Ezek az állomások kellenek ahhoz, hogy az ember érett legyen lelkében a kegyelemnek a elfogadására. És érdekes módon a kegyelem, mindjárt megyek a hatodikra, a kegyelem nem közvetlenül bűnbocsánat formájában mutatkozik meg, se Péternél, se Pálnál. Egy szó sincs, hogy megbocsáttattak a te bűneid. Pedig hát itt Péternél indokolt lenne, mert ő kifejezetten, hogy Uram, én bűnös vagyok, menj el tőlem. Jézus nem azt mondja, hogy megbocsáttattak a te bűneid. És amikor Pál apostol leroskad a Damaszkuszi úton, ő sem bűnbocsánatot kap, hanem, és itt vagyunk a hatodik pontnál, hanem küldetést kap. A kegyelemnek a realitása nem egyszerűen csak a bűnbocsánatban van, hanem a küldetésben. Itt Péternél egyértelmű a dolog, emberek halászává tesznek, Pálnál pedig ott olvassuk azt, hogy fogányok apostolává tesznek, elküldelek, menj el és végezd az apostoli szolgálatot. Tehát ezt is érdemes így sorba venni, hogy az előző élmények után vesszük a kegyelmet, de nem jól vesszük a kegyelmet, ha csak egy passzív spongya, amely letörli a bűneinket, és a tábla tiszta, és mehetünk tovább az útunkon, hanem ha már a spongya hasonlót veszünk, akkor tényleg letörli a spongya azt, amit van, de ráír valami újat. Ez a küldetés. És minden megtérés fél szárnyú csonka megtérés, hitem szerint, ha nem lesz belőle küldetés. Ha az a jaj, én kározatra való bűnös voltam, aztán kegyelmet kaptam, és most már bizonyos vagyok az üdvösségem felől, és pont, elképzelhető, hogy valaki megtérés így tér meg, de valami biblikum hiányzik belőle, mert a bibliai megtérések azok mindig küldetéssel vannak összekötve. Akár Mózesre gondolunk, akár Ezsaiásra gondolunk, Jeremiásra gondolunk, Saulus, vagy Péter, vagy Pálra gondolunk, küldetés. És itt jó befele nézni mindegyikünknek, hogy ezen az egészséges bibliai úton halad az életünk. Vettük a kegyelmet, és mit gyümölcsözik a kegyelem. Egy társaságban voltam az előző napokban, és az üdvösség útjáról beszélgettünk, katolikusok, protestánsok, reformációról beszélgettünk, és nagyon megörökölködtek a nagyon alkos hívő emberek voltak, igazi, belevaló hívő emberek voltak. Megörökölködtek, amik azt mondta, hogy atyám fiai, a katolicizmus ugyanúgy benne van a Bibliában, mint a protestantizmus. Nem, a Biblia a protestánsokat igazolja. Mondta, hogy nem igaz. Mert a 16. században tényleg kiéleződött a helyzet, és a protestánsok azt mondották, hogy nem cselekedetekből, jó cselekedetekből, érdemszerző cselekedetekből van az üdvösség, hanem hitáltal, sola fide, egyedül hitáltal, az volt a nagy reformátori mondat. Igen ám, de ugyanebben a Bibliában mondottam, nagyon sok ige van, amely azt mondja, hogy igenis cselekedetek által. A leghíresebb a Máté 25-ben Jézusnak a szava, éheztem és ennem adhatok, szomjaztam és innom adhatok. Vagy az egész Jakab levele, amit Luther szeretett volna kivárni a Bibliából. Hát benne van a Bibliában Jakab levele is. És még sok egyéb, mindjártnak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszék előtt, hogy a cselekedeteikről számolhatjuk, mondja Pál apostol a II. Korintus levélben. Tehát onnan a társaság egészen megrőkönyödött, amikor azt mondta, hogy igen, és vegyük tudomásra, hogy a katolicizmus is benne van a Bibliában, és benne van az, hogy hit által üdvözülünk, és benne van az, hogy cselekedetek által üdvözülünk. Az összekötő kapcsolat az, hogy Isten fölkészít újfajta cselekedetekre, és amennyiben cselekedtük ezeket, annyiban üdvözlünk. Tehát nem úgy van, hogy fölkészít a hitre, és hurrá, most már aztán biztos az üdvösségünk, hanem a Szentlélek erői által fölkészít arra, hogy cselekedjünk, és az cselekedni kell, és kemény ítéletben lesz része annak, aki nem cselekszi. Az Isten az ő háza népén kezdi el az ítéletet, így mondjuk a későbbi levelekbe. Na tehát mondom, a küldetésnél tartunk, megtérés küldetésre, hitáltal való üdvösség cselekvésre, szolgálatokra. És itt van a hetedik azonosság a két nagy megtérés között, pedig az engedelmesség. A mennyei hang azt mondta Saulusnak, menj le Damaszkuszba, ott találsz egy embert, az eligazít téged. Itt pedig szinte semmit sem mond Jézus, csak az, hogy emberek halászává tesznek is. Tudtam, mit kell csinálni, kiszálltak a hajóból, ott hagyták a hajót, és elindultak és követték Jézust. Az engedelmesség koronázza be a megtérést. Tehát még egyszer gondoljuk végig ezt a hét stációt. Válságba jutott embereket vesz munkába az Isten, és ajándékozza meg a megtérés és üdvösség ajándékával. Szól hozzá, Jézus szava hangzik, Péterhez is, Pálhoz is szól, de ez a szólás, ez, hogy Jézusra fölfigyelünk, Jézus szavát, prédikációban itt ott halljuk, ez előkészítése annak a nagy eseménynek, mert itt van azért valahol a közepe a dolognak, hogy isteni erő jelenik meg. Isteni erő veszi körül az életünket, és erre természetesen kötődik a megrendülés, a bűntudat. Föloldoz Isten a bűntudatnak a gyötrelméből, egyáltalán kiszabadít az önmagam körülforgásból, és küldetést ad. Emberek halásza leszel, Pálnak pedig azt mondja, hogy a népek apostola leszel, és engedelmesen hallgattak a szóra, és elindultak. Gyönyörködjünk abban, tesszük, hogy milyen sokféle külső körülmények között történik a megtérés, szárazon és vízen, még egyszer mondom, tanult emberek és tudatlan emberek között is. Hányféle változata van a megtérésnek, és a sok változatnak a lényege belül mégiscsak ez. Isteni irgalom munkába vesz egy bajba, krízisbe jutott embert, és nem egyszerűen csak meggyógyítja, hanem meggyógyítván munkába állítja. Ez a teljes életre jutás. Az Isten munkájába beáll az ember, és akkor van egyenesben. A egymást lekötő belső energiáknak a gubancát egy vonalba rendezi el az Isten. Célt ad, erőt ad, látomást ad, és engedelmesség útján elindul az ember, és kezdődik az apostoli szolgálat. Áldjon meg Isten minket, hogy ezeket úgy végig gondoljuk, és kérjük Istent, hogy előbbre segítsen minket a teljes engedelmességét.